Érezzétek meg, és lássátok meg, hogy jó az Úr, és boldog az az ember, aki ő benne bízik. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, az Úr Jézusért olyan nagy dolog az, hogyha szólsz hozzánk. Köszönjük neked azt, hogy életünk folyamán olyan sokszor szólongattál. És azt is köszönjük, hogyha valami megakadt a szívünkben, és már-már megindultunk, hogy rád bízzuk magunkat. Köszönjük neked ezt a nyiladozó bizalmat is. Hálás a szívünk minden olyan érintésért, ami a mi hitünket munkálta, vagy munkálta volna. Kérünk, édesatyánk, hogyha előttünk van az még, hogy megtegyük a hitnek azt az egyszeri nagy döntő lépését, akkor végezd el azt bennünk, hogy megtehessük. Adj hozzá bátorságot, adj hozzá valóban bizalmat, és kérünk téged, hogy engedd most, hogy meglássuk a hitnek a természetét, tedd könnyebbé azt nekünk, tedd megragadhatóvá, elérhetővé, amit kínálsz, Jézus Krisztus. Köszönjük neked, hogy ezt is végzed. A te szavadban erőt is adsz, hogy megtehessük, amit kérsz. Hidat is ácsolsz, hogy ráléphessünk. Köszönjük neked szent lelked hatalmas munkáját. Köszönjük azt, hogy csoda dolgokat művel, és örök életre nemz bennünket. Hálás a szívünk ezért is. Kérünk, Urunk, hogy segíts most tényleg a legfontosabb kérdésre koncentrálnunk, a veled való viszonyra. Segíts, hogy letessünk addig minden mást, ami foglalkoztat vagy zaklat bennünket. Hiszük, hogy a veled való viszonyulásban minden dolog helyére kerül, azok is megoldódnak. Szeretnénk most először Isten országát keresni, és az ő igazságát, hogy mindent megadhass nekünk majd ajándékba. Kérünk, hogy szenteld meg most a szívünket, hozd közel hozzánk igazságaidat, beszélj hozzánk barátságosan, szeretettel Jézus Krisztus, ahogyan te szoktál. Ámen. Testvérek, az igét a római levélből szeretném olvasni, a római levél 10. részéből, a 10-től a 17-ig terjedő verseket. Mert szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk vallást az üdvösségre. Mert azt mondja az írás, valaki hisző benne, meg nem szégyenül. Mert nincs különbség zsidó meg görögök között, mert ugyanaz az Ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik. Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? És mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mi módon prédikálnak pedig egyesek, ha nem küldettek? Amiképpen megvan írva, mi szép a békesség hirdetőknek lába, akik jókat hirdetnek. De nem mindenek engedelmeskedtek az evangéliumnak, mert Ézsaiás azt mondja, Uram, hát kicsoda hitt a mi beszédünknek. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Ámen. Csoda gazdagság a római levél, aki egyszer-kétszer belebonyolódik, az látja, hogy az evangélium szíve, a Biblia szíve dobog benne. Talán az egyik legszebb ige ebből, amit most felolvastam, hogy minden, aki az Úr Jézus nevét segítségül hívja, az megtartatik. Kivétel nélkül. És én azt gondolom, hogy a testvérek vasárnapról vasárnapra azért járnak az Úr közelébe, mert szeretnének megtartót találni ő benne. A megtartatik ige, a görögben a szódzó ige az nagyon sokféle jelentésű. Jelent testi megtartatást, jelent megszabadítást egy nehéz helyzetből. Jelent az üdvösségre való megtartást. Jelent az ítélettől való megmenekítést. Testi, lelki, mindenestől való megtartatásunk nagy igéje van ebben a szóban. Aki az Úr nevét segítségül hívja, az megtartatik. Nos, hát mindenki erre vágyik, ezt várja Istentől, hogy tartsa meg az élete különböző szituációiban, tartsa meg attól, hogy megkeseredjék, tartsa meg a szenvedések között, tartsa meg majd a halálban, az elmúlásban, és tartsa meg majd akkor, amikor meg kell állni Isten színe előtt. De ha tovább olvassuk, azt írja itt Pál apostol, hogy ezt a megtartatást csak úgy tudjuk megragadni, hogyha a hitünk kezével azt megfogjuk és átvesszük. Hit által van, hit kell tehát hozzá. Isten kínálja az ő megtartó kegyelmét, de kell a másik oldalon a mi kezünk, ez pedig a hitünk. És ezért szeretnék most Isten igéje alapján erről a bibliai értelemben vett hitről beszélni, mert ezen múlik minden. Testvérek, Jézus Krisztus mindig a hitét kereste azoknak, akikkel találkozott. Ha valaki segítséget kért tőle, vagy betegségből gyógyulást várt, akkor az Úr Jézus mindig ezt kérdezte, hogy hiszed-e ezt? Hiszed-e, hogy én megtehetem? Van-e hited, van-e neked kezed arra, hogy ezt átvett tőlem? Ezért nagyon fontos, testvérek, hogy hitre jussunk, igazi bibliai értelemben vett hitre, mert a hitre jutásunkkal kezdődik gyakorlatilag az üdvösségünk is, és onnan kezdve vagyunk biztonságban, és lehetünk abban a békességben, hogy Isten kezében van a jövendő életünk, meg ez is. Meg a múltunk is rendezve van. Mit jelent tehát a bibliai értelemben vett hit? Úgyhogy most a bibliai hitnek a születési anyakönyvi kivonatát szeretném ismertetni, hogyha lehet ezt néhány szóban. De hogy segítsek, először azt mondanám el, hogy mi nem bibliai értelemben vett hit. Mert ezt könnyű összekeverni más dolgokkal. Testvérek, nem hit az még bibliai értelemben, hogy hiszem, hogy van Isten. Hallottam egy bácsiról, Pista bácsinak hívták. Pista bácsi állandóan lándzsát tört azért, hogy már pedig Isten van és létezik. És ha netalántán vita tárgya lett volna ez a tény, akkor gyorsan előkapta a cigarettatárcáját, ami fémből készült, és megmutatta rajta azt a golyó ütötte nyomot, aminek a következtében ő gyakorlatilag megmenekült a háborúban. Hát kérem szépen, ha nem lett volna Isten, akkor engem úgy lőttek volna agyon. Akkor nem lennék itt. És ő kiállt mindig Isten léte mellett. És amikor az egyik lelkipásztor azt mondta, hogy Pista bácsi, az még nem hit, hogy Isten létezik. Az ördögök is hiszik, hogy Isten létezik. Ettől még nincsen üdvössége. Jó, tiszteletes úr, ne kezdje a lírát nekem Jézusról. Nekem az elég, Isten van. Nem bibliai értelemben vett hit az, hogy Istenről úgy gondoljuk, hogy ő létezik. Az ördögök is hiszik, mondja az Úr Jézus, de ez még nem vitte el őket odáig, hogy engedelmeskedjenek. Attól ők nyugodtan csinálják a maguk vircsaftját, és dolgoznak Isten szent lelke munkái ellen. Testvérek, nem hit még a biblia ismeret sem. Nagyon sokan rendelkeznek jó biblia ismerettel, a régiek közül talán azért, mert abban nőttek föl, jártak iskolába, nagyon komolyan vették annak idején a biblia ismeretet az iskolákban, vagy azért, mert voltak olyan családtagjaik, vagy azért, mert érdekelte őket a biblia, sok ilyen embert ismerek, aki már csak az általános műveltség miatt is olvasgatja a Szentírást, meg azért, hogy megértse az irodalmi utalásokat, megértse művészeti alkotásokat, hát erre szüksége van a mai embernek. De ez még nem hit. Tudni Istenről, ismerni a Biblia dolgait, ez még nem hit. Testvérek, nem hit az egyháziasság sem. Az, hogyha az ember tartozik egy egyházi közösségbe, annak rendszeresen részt vesz az alkalmain, ez rendben van, de hogyha az egyházi közösséghez való tartozásunkon túl nincs egy személyes Istenhez való tartozásunk, akkor csak maga ez, hogy én itt ültem az x-edik számú padban, x-edik sorban, az kevés lesz annak idején, amikor meg kell állnunk Isten előtt. Nem hit tehát az egyháziasság. Nem hit az sem, hogyha örököltünk és átvettünk valamiféle egyháziasságot, vagy hit életet, vagy hit gyakorlatot az őseinktől. Sokan vannak, akik hívő családban nőttek föl. Hívő nagyszülők meséltek nekik. Hívő nagymama kulcsolta össze a kezüket. Istennek azonban nincsenek unokái. Az a hit a nagymamámé volt. A nagyszüleimé volt, az édesanyámé volt. De nekem is kell egy személyre szabott hit. És még az sem hit, hogyha csendes szimpatizánsai vagyunk Jézus Krisztusnak. Hogy azért, hogy nagy vonalakban mégiscsak úgy gondoljuk, hogy neki van igaza. Hát igaz, hogy ezt nem nagyon tudjuk gyakorolni, mert ma már ez már úgy nem nagyon vihető át a gyakorlatba, meg sok konfliktus adódna miatt, meg hát meghaladja az energiánkat, amiket Jézus kér, az emberi előtt meghaladó út, ezt nem lehet csinálni, nem lehet teljesíteni. Azért úgy szeretjük, meg úgy egyetértünk vele, meg milyen jó lenne, ha így lenne a világ, milyen jó lenne, hogyha tényleg így működnének a dolgok. De ez még mindig nem hit. És még az se feltétlenül hit, hogyha tevőlegesen támogatunk valamiféle egyházi szolgálatot. Nagy Isten, mi magunk szolgálunk valamiben. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ama napon lesznek olyanok, akik nagyon meglepődnek azon, hogy kívül maradtak Isten országán. És kérdezik, hogy Uram, Uram, hát miért? Hát mi ott prédikáltunk a mi utcáinkon. Látogattuk a szegényeket. Neked szolgáltunk. És azt mondja az Úr Jézus, hogy nem ismerlek titeket. Mi hát az igazi hit? egy kicsit többet foglalkozunk Jézussal, egy kicsit lenyesegetünk a vadhajtásból, egy kicsit jobban összeszedjük magunkat, és jobbak leszünk. Egy kicsit jobban megfelelünk majd Jézus Krisztus normáinak. Erőlködünk egy picit jobban. Volt valaki, aki azt mondta, hogy tiszteletes nő, három dolgot kell legyőzöm, akkor rendben vagyok. Kicsit sokat veszekszek a Zsófival, a feleségemmel. A nevelt fiam meg annyira pimasz és szemtelen, hogy az az igazság, hogy őt leszoktam néha ordítani. Meg ha még egy kicsit a barátokkal visszavennénk, ha ezt a három dolgot teljesítem, rendben leszek. És azt mondta neki egy hívő ember, hogy Józsi, ha ezt a három dolgot legyőzöd, jön még hat. Találsz még hatot. Akkor mi az igazi hit? Testvérek, mindaz, amit elsoroltam az imént, nem tudom, észrevették-e, de én bennem is most realizálódik, hogy mindaz, az tulajdonképpen tőlünk, emberektől induló akció. Olyan dolog, amit mi akarunk csinálni, amivel mi akarunk hidatácsolni Istenhez. A hit azonban nagyobb dolog. Nem lehet csinálni, emberileg nem lehet összehozni. Még az akarásunkkal, se a legjobb szándékunkkal, se olyan, mint a születésünk. Megszülettünk, de nem akartuk, nem kérdeztük, nem dolgoztunk rajta. Nem tudtuk kierőszakolni. Történt velünk. És a hit is valami ilyen titok és ilyen csoda. Valami Istentől induló kezdeményezés. Nem mindenki a hit, mondja a Biblia. Persze, hogy nem. Isten ajándéka az. És nagy dolog, hogyha valaki élő hitre jut. A heidelbergi KT-hoz azért érdemes fordulni, mert a mi egyházatjáink olyan frappánsan és olyan tisztán szokták megfogalmazni a dolgokat. Amikor fölteszi a kérdést, ott a KT írója, hogy micsoda az igaz hit, akkor azt mondja, hogy nem csak ismered, melynek alapján igaznak tartom mindazt, amit le van írva. Ez egy dolog, ez is kell hozzá. De szívbéli bizodalom is. Hát valami bizalom bennem, hogy mindaz, amit Isten elkészített, azt nekem is ideadja Jézus Krisztus által, vagy az Jézus Krisztus kompakt csomagban. Én is megkapom. Az az enyém is. Bizalom. Testvérek, gondoljátok el azt, hogy mi lett volna, hogyha egy jó szándékú ember, amikor meg se születtetek, azt mondja a családotoknak, hogy én leteszek egy hatalmas összeget a születendő gyereknek a nevére, ebbe és ebbe a bankba. És amikor ő majd 18 éves lesz, akkor átveheti. És akkor megszületünk, akármelyikünk. Most be lehet helyettesíteni a történetbe. És kivárjuk a 18 évet, vagy ezt mondják nekünk. És akkor, amikor 18 évesek leszünk, akkor rajtunk áll, hogy most elmegyek a bankba és fölveszem. Vagy pedig azt mondom, hogy ez butaság, meg mendemonda, meg beszéltek itt össze-vissza, meg kényelmetlen, meg hol van már az, meg ki csinál ilyet, ugyanúgyan. Van-e bennem bizalom? És akkor lehet, hogy csetes után, kicsit szégyellősen, meg bizonytalanul, de bemegyek értem, és azt mondom, hogy ez az enyém, és számot tartok rá, és akarom, vagy pedig azt mondom, hogy nem, feltétlenül. Meg vagyunk anélkül is. Testvérek, Jézus Krisztus a kereszten takarékba tette nekünk a múltunkra a bűnbocsánatot, a jövőre meg az üdvösséget. Ide meg egy áldott életet. Takarékba tette. És amikor hitre jutunk, az a hitbeli felnövésünk, felnőtté válásunk pillanata, amikor ezt meg tudjuk ragadni, és azt mondjuk, hogy köszönöm. Amikor ezt elmerjük hinni, saját magunkra nézve is. Mi tehát a hit? Mit tudunk meg róla, mert hogy nagyon-nagyon sokféle mindnyájunknak a hitre jutása, a hitélete, a megtérése, az üdvösségre jutása. Ez is olyan gazdagsága Istennek, mint a hópelyek. Tessenek elképzelni, hogy egyszer korábban Amerikában foglalkoztattak, fizettek egy embert azért, hogy vizsgálja a hópelyeket. És készített róla fényképeket, és albumot, és nem tudom. És az lett az eredménye, hogy nincs két hasonló, de vannak közös tulajdonságaik, hogy mindegyik hatszögű. És a hitre jutás is mindnyájunknál más. Fantasztikus gazdagságban, változatosságban van jelen, de vannak olyan sarkai, ha nem is hat, de három olyan sarok, ami egészen biztosan mindenkinél ugyanolyan, aminek meg kell lennie. És én ezeket szeretném elmondani. Testvérek, az élő hitre jutáshoz mindig kell mag. Olyan ez, mint a születés, az előbb mondtam, hogy van fogantatás, van kihordás, és van születés. Az első, a fogantatás, az mindig mag dolga. Csiraképes, nemzőképes mag dolga. Ugyanilyen, azt mondja Péter első levelében, az első részben, hogy ti is, akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek Isten igéje által. Ez a romolhatatlan, nemzőképes mag. Ez nem más, mint Isten beszéde. Az evangélium. Annak is a szíve, amelyik ott dobog, amelyik a Jézus Krisztusról szóló jó hír. Ezt most nem mondom el, mert ezerszer tetszettek hallani. Tehát kell hozzá ez a mag. Aztán jön a kihordásnak az ideje. Általában ez a folyamat ez úgy szokott zajlani, hogy itt be, ott ki. Ez az alap, ez a normál embereknél. Itt be, ott ki. És egyszer csak valamiben megakadunk. Egyszer csak valami ezen a szűrőn mégiscsak fennakad, egyszer csak valami gondolat megmarad bennünk, és az elkezd foglalkoztatni. Elkezdi bennünk ez a mag, a maga munkáját. Annyi sok szép történetet hall az ember, és hihetetleneket, hogy Isten hogyan szervezi össze azt, hogy XY hitre jusson. Elmondta egy lelkész barátom, hogy az ő falujában történt az eset, volt egy hívő házaspár, és akkor ezek úgy hitrejutások után nagy örömmel, mikor megismerték Jézus Krisztus, hogy kapacitálták az embereket, a szomszédjuknak is mondták, hogy te Pista, el kéne menned arra a konferenciára, hát segítünk neked, el is viszünk, gondod van, befizetjük, menj le. Pista egy értelmiségi volt, akit nem nagyon lehetett csak úgy, és ő mindig hárította, mindig le tudta valamivel szerelni a szomszédasszonyt. A szomszédasszonyok jó szövege volt, azt is unta sokszor, és tudta, hogy még a következő konferenciáig még lesz egy nehéz beszélgetés, akkor még vissza kell verni ezeket a támadásokat. És hogy fölkészült, hogy jön a szomszédasszony, aki mindig slágfertig, és tudja mondani a szöveget, és nem a szomszédasszony jött, hanem a szomszédember a Feri, aki nem volt a szavak embere, egy egyszerű hegesztő volt, aki alig tudott kidündögni néhány mondatot, és azt mondta a mi emberünk, hogy úgy megsajnáltam ezt a Ferit. Ott küszködött, és azt mondta neki, hogy Feri, elmegyek, csak hagyd abba. És így vette rá, hogy elmenjem, és tényleg azon a konferencián ő belé is beleakadt ez a mag, és elkezdett dolgozni visszavonhatatlanul. Mit tesz Isten? Nem onnan jön a támadás, ahonnan várom, nem onnan jön, ahonnan várom, nem tudok már felkészülteni, nem készültem erre. Egy másik valaki, aki úgy jutott hitre, hogy egy nagy csávó volt. Benne volt mindenféle szaftos dolgokba, belekeveredett valami bűnügybe, nagy pénzei voltak, és a hit élete az abból állt, hogy beült a nagy Mercedesébe minden reggel, és akkor elmondott egy mi atyánkot. Hogyha eltévesztette, akkor kezdte újra, ha egy nap meg kihagyta, akkor másnap kettőt mondott. És úgy gondolta, hogy ez a laza kapcsolat így Istennel rendben is van. És aztán az történt, hogy elment nyaralni a Karib-tengerre, és mikor hazajött egy gyönyörűséges hajóútról, akkor már a megérkezésekor a rendőrség várta, rárakták a bilincset, bevitték a fogdára. Tárgyalás 5 évet rá is akasztottak, félig meddig jogosan, nyilván, és bekerült egy 4 ágyas cellába. És ott volt egy kis nigériai, fekete, alig magyarul beszélő drogdíler, akinek volt egy kis Gedeon társaságtól kapott kis bibliája, és ott a börtönben tért meg, mert hát sok börtönünkben van börtönmisszió, és mondta neki tört magyarság, hogy van neked bibliád? Nincsen nekem bibliám, hogy azért csak tedd el ezt a magyar nyelvű, nekem van angol, mondta a nigériai, hidd el, hogy enélkül nem bírod itt ki. És tényleg. Többiek rosszul voltak ettől a kis néger dílertől, mondták, hogy ez reggel elkezd énekelni, ettől idegsokkot lehet kapni, de valahogy mégis. Isten kivonta a forgalomból a mi emberünket, betette egy 4 ágyas cellába, és gondoskodott arról, hogy a mag, az élő ige oda kerüljön elé, és most nem volt olyan elfoglalt, mint korábban, talán unalomból is ráfanyalodott Isten igényére, és ott hitre jutott. És aztán jött a felesége, gondolt, hogy hát ez a kis delírium, hát jó, hát most jó, hát legalább így kibírja, meg nem lesz idegbeteg, mire kikerül. De aztán látta, hogy ez nem delírium, és nem csak líra, hanem komolyan átrendeződtek a dolgok, átrendeződött a gondolkozása, és aztán kezdett lassan ez kihatni a családra, és az elkényeztetett gyerekekre. Szépen lassan, de mindig előre menve. Érdemes lenne elgondolkodni, hogy ha már hitre jutottunk, hogy hogyan is kezdődött. Ez mindig olyan szépséges titka Istennek, hogy hogy kezdte el velünk a foglalkozást, hogy meddig várt, hány éves korunkig volt nagy türelemmel, hogy rendezgette addig össze a dolgokat, hogy mi jó föld legyünk, hogy be tudjuk fogadni azt a magot. Nem minden helyzetben van az ember olyan stádiumban, hogy most be tudja venni. Pál apostol, aki írta ezt a levelet, ha visszatetszenek gondolni, hogy hol is kapta ő az első érintést, mi volt az első ige maga, ami beleakadt. Testvérek, egy kivégzésen vett részt. Nézője volt egy kivégzésnek. István vértanú halálakor ő ott volt, nagyon is egyetértett az ítélettel, sőt, maga is fel volt háborodva az egész Krisztus ügy miatt. Micsoda nívótlan, kritikán aluli dolog ez? Milyen Isten az, aki a fiát megöli? Ez nem a miénk, ez nem lehet egy igaz Isten? És végignézte, hogyan Istvánt kivégezték. Annyira bizalmi állásban volt ott is, hogy rábízták a bírák a ruháikat. Ő volt a ruhatárban. És hogy figyelte ezt a kivégzést, és figyelte Istvánt, István ajkáról igék szakadtak ki. István arcán békesség volt. István bizonyságot tett Jézus Krisztusról. És ő még ezek után ment el keresztjént üldözni. Ő még ezek után lett a farizeus párt nagy üdvöskéje. Ő még ezek után érte el a karrierje csúcsát, vallásilag és politikailag. De az az emlék, az az élmény ott, hogy hogy hal meg egy keresztény ember, ez őt nem hagyta nyugodni, és erre utal is később. Nos, Isten nagy szeretettel gondoskodik, és körbe rakja szépen a dolgokat, megszervezi első osztályú szervezéssel, hogy mi hogy kapjuk ezt a magot, és hogy kezdje el bennünk az ő munkáját. És testvérek, hogy micsoda csira képes maga az Isten igéje. Én mindig elcsodálkozom ezen, ez egy nagyon jó példa, hogy a fáraók sírjában találtak olyan magvakat, amiket elültettek is, több ezer évesek voltak, és mégis megfelelő körülmények közé téve kikeltek. De ha meggondoljuk azt, hogy Isten igéje milyen pici, milyen semmi ahhoz képest, ami minket körülvesz. Testvérek, gondoljátok már rá, hogy hány emberi szót hallunk, és mennyi igét. Csak egy nap. Gondoljatok abba, hogy mennyi máshonnan jövő érintés ér bennünket, interakciók. És mennyit foglalkozunk Isten dolgaival. Arányait tekintve nagyon nagy a különbség, és nagyon kicsi, és elenyésző, és nagyon semmi az a magocska. Meg is mondja Jézus Krisztus, hogy olyan, mint a mustármag. Alig látom. Alig látom. Én az én szememben pláne nem. De azt mondja, hogy olyan növény lesz belőle, elkezd dolgozni. Nagy fává nő. És olyan lesz, hogy még a madarak is fészket raknak az ágain. Így kinövi magát. Olyan erő van az Isten magvában, az Isten igéjében, hogy abból kevés is elég, mint a jó esszencia. Nem kell belőle sok. Két bibliai hasonlatot hoznék arra, hogy milyen erős is az a mag. Testvérek, ugyanaz az erő van a magban, az igében, amivel Jézus Krisztus a feltámadáskor szétfeszítette a halál falát. A feltámadásnak az ereje dolgozik a magban. Hát minket újra kell támasztani, újra kell éleszteni. Hát mi holtak vagyunk bűneinkben. Ez nem kis dolog. Mi Isten számára halottak vagyunk, nem működünk, nem élünk, nem veszük az ő adását, tiszta bénák vagyunk. Képtelenek minden jóra, valódi hullák vagyunk lelkiértelemben. Életet lehelni belénk ez a mag tud. A feltámadás ereje. Tessenek már elgondolni, hogy ami kihozta az Úr Jézust a sírból, micsoda erő volt az. Sikerült-e valakinek áttörni a halál falát? Dehogy is. A legnagyobb ellenség, a legerősebb dolog a halál. Nem tudunk vele mit kezdeni. Nincs az a hitvesi szeretet, nincs az a gyermeki jóság, nincs az az orvostudomány, ami ha jön, meg tudna állítani. Leveszük a kalapunkat, és félreállunk, és viszik a koporsót. Nincsen a halálnál nagyobb erő. Éppen ezért olyan rettenetes, mert végleges. Legalábbis azt gondoljuk, és azt mutogatja magáról, hogy ő végleges. És átvág minden kapcsolatunkat. Ezt feszítette szét Jézus Krisztus feltámadása is. Ez az erő dolgozik a magban. És a másik ugyanilyen hasonlat, hogy a teremtésnek az ereje dolgozik benne. Ez ugyanaz a szó, ha hozzátok testvérek, úgy érkezik meg Isten igéje, hogy az elkezd bennetek örök életre dolgozni. És üdvösséget munkálni, akkor az nem kisebb szó, mint amivel Isten azt mondta, hogy legyen világosság. Ugyanaz a hatalom, ugyanaz a szó, ugyanaz az isteni beavatkozás, és nem kevesebb. Mag kell tehát hozzá, kihordási idő, és aztán eljön a születés ideje. Hogy kinél mennyi a kihordási idő, és kinél hogyan jön az nyilvánvalóvá, vagy hogyan lesz nyilvánvalóvá, hogy megszületett az új élet. Annak azért többnyire jelei vannak, mert a kis csecsemő is felsír, vagy ha nem addig pofoznák, amíg csak megszusszan és vesz egy nagy levegőt, mert különben baj van. De vannak ilyen felsírásai az új életnek. Vannak jelei az új életnek. Azt mondja Pál, hogy szívvel hiszünk, és szájjal teszünk vallást. Egyszer csak ki kell mondanunk. Ez a kollégám, akiről beszéltem az imént, elmondta az ő megtérése történetét, és azt mondta, hogy emlékszik rá nagyon jól, mert 1960-ban történt, a római olimpia ideje alatt, és ugye emlékezett rá, hogy már akkor megvolt az öttusázók aranyérme, és már akkor nem tudom, kiknek megvoltak az érmei, és már közeledett az iskola. És akkor egy szegény lelkés család gyereke volt, kis falusi életüket vitték, kertbe kapáltak, disznót neveltek, amit lehetett, hogy megéljen a család. És akkor elmondta Tamás bácsi, hogy édesapám úgy moslékkeverés közbe kérdezett rá, hogy na és fiam, hogy állsz ezzel? És akkor azt mondta Tamás bácsi, hogy éreztem, hogy már most nem tudom tovább magamban tartani. Hogy most már kéne beszélnem erre, hogy most már szeretnék édesapámmal imádkozni. És akkor később mondta el, hogy hát úgy szégyeltem, hogy hát minden tisztességes megtérés valami szép zárszói konferencián történt, vagy valami csendes héten. Hát én meg ott a moslékos bödönnél. És aztán mondták neki, hogy előfordult mással is, hogy a moslékos bödönnél tért meg, mégpedig a szépséges példázat a tékozló fiúról. De valahogyan kibudjant ez az új élet. Vagy abban, hogy az ember egy jó sír, vagy abban, hogy föltápászkodik, vagy hogy elmondja valakinek, vagy kijön egy imádság az ajkán. De azt jó testvérek tudni saját magatok számára, nem nekünk fontos a lelkészeknek, hogy tudjuk, hogy ki mikor tért meg, de neked. Neked, hogy innentől datálom. És én innentől úgy tartom magamat számon. Akármit mond a világ, akármit mond az ördög, akármit mond a saját szívem, akármit mondanak mások. Én ekkor azt mondtam, hogy Uram, köszönöm. Nekem ez kell. Ez tehát jele az új életnek egyrészt az, hogy az ember elkezdi látni az elesett voltát, az elveszettségét, és elkezd kapaszkodni Jézus Krisztus után. Pál apostol is kimondja ezt, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda tart meg engem, ki menthet meg engem. Tehát egyrészt elkezd az ember sóvárogni megtartó után, másrészt meg elkezd ragyogni a Krisztus. Elkezd az Úr Jézus a maga teljességében valahogy közel jönni. Valahogy olyan nagyjá lenni, mint amilyen ő igazában. Olyan valóságos lenni. Számunkra is az a mélységesen szerető, békességes szenvedő, aki mindenki segít. Nem tudom ezt jobban elmondani, csak elkezd ragyogni Jézus Krisztus. És valahogy így történik. A hitrejutás csodája, és amikor hitre jutottunk, akkor gyakorlatilag az üdvösség is a miénk lett Jézus Krisztusban. Mik a következményei? Most már nem nagyon szeretném húzni az időt, csak néhány szót még arról, hogy az újjászületett ember hitének, vagy ennek a megszületett hitnek mindenképpen lesznek hosszabb távon is következményei. Talán az, hogy megváltoznak a cselekedeteink, bizonyos szokásaink. Egyáltalán a látásunk az élethez megváltozik, a viszonyulásunk dolgokhoz, emberekhez. Lehet, hogy addig más volt a referencia személy. Addig ahhoz hasonlítottam magam, hogy Belgiumban mennyit keresnek a tanárok. És most meg észreveszem, hogy Kárpátalján mennyit keresnek. Most észreveszem a szegényeket, a kicsiket. Talán úgy megcsendesedik az ember, békességesebb lesz, és több alázat van benne. Nem tudom ezt elmondani, de azt mondja Jakab apostol, hogyha nincsenek a hitnek gyümölcsei, cselekedetei, ha nem mutatkozik meg semmiben, akkor valószínűleg nem is történt változás. Akkor nem történik semmi az életünkben, ha nincs mitől történjen. De ha van élő hit, akkor annak lesznek következményei. És egy speciális következményt szeretnék a testvéreknek mondani befejezésül, hogy aki hitre jutott, akiben ez a csiraképes mag megfogant, az onnantól kezdve maga is nemzőképes lesz. Hitéletileg. Tetszenek ezt érteni? Onnantól kezdve ő is olyan lesz, mint akiről Pál beszél, hogy ő beszélhet a Krisztusról, mert ő küldetett. Sokan beszélnek a Krisztusról, akik nincsenek elküldve, nem Isten küldte őket. Lehet, hogy helyén való, amit mondanak, de nem történik semmi a beszédük nyomán, mert nem lettek elküldve. De aki hitre jutott, annak a belsejéből élő víznek folyamai ömlenek. Nem kell, hogy lelkész legyen. Élő víznek folyamai ömlenek. Maga is észre se veszi, automatikusan láncszem lesz ebben a sorban. És ez nem kis ígéret, hogy ilyen nagy dologba bevesz Isten, hogy hasznára lehetünk ennek a világnak, meg a hitünkkel, meg mások hitét gyújthatjuk. De ez egy nagyon-nagyon nagy dolog. És akkor én ezt a két kulcsigét olvastam még föl, ahonnan indultunk, és ahova érkeztünk. Azt mondja Pál apostol, hogy mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik. A hit pedig hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Isten áldja meg a testvérek szívét, ezt a szószéket is mindig, hogy élő ige legyen az, ami itt hangzik. Áldja meg az igehirdetőket, áldja meg a szót, hogy mire a testvérek szívéig ér, addigra az Isten szava legyen, és ne a lelkész szava, és aztán valóban, hogy ez ott megfogadjon, megfakadjon, és gyümölcsöt hozzon. Imádkozzunk. Édesatyám, köszönjük neked azt, hogy te leraktad ezt a világot tőled való bölcs szabályokkal és törvényszerűségekkel, és köszönjük, hogy nem csak a fizikai világnak vannak törvényszerűségei, hanem követhető törvényei vannak a lelki életnek is. Köszönjük a magtörvényt, amiben igazi élet van, örök élet. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, azt, hogy mindent megteszel azért, hogy hozzájussunk ehhez a maghoz. Köszönjük, hogy prédikáltatott szent igédet. Köszönjük, hogy olyan sok nyelvre lefordították már. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy úgy terelgeted az életünket mindig közel egy-egy olyan helyhez, olyan templomhoz, igehirdetőhöz, vagy olyan csapathoz, közösséghez, ahol hallhatunk élő igét. Köszönjük neked, hogy mindent megszedszel a hitre jutásunkért. Köszönjük, hogy te magad kondicionálod a hitünket. És köszönjük, hogy te magad jutalmazod is azt. Légy áldott, Urunk, a hitre jutás csodájáért. Segíts megértenünk, hogy minden más javaidat is csak így vehetjük el. Kérünk hát, támaszd bennünk ezt az igazi, élő, nemzőképes hitet. Imádkozunk, édesatyánk, hogy légy velünk a következő héten. Te látod, Istenünk, hogy sokszor olyan jó a közeledben, aztán kimegyünk, és úgy elválnak a dolgok. Elválnak a hétköznapi dolgaink, a világi dolgok a tieidtől. Nem nagyon találunk sokszor hidat a kettő között. Nem nagyon találjuk, hogy hogyan lehetne érvényesíteni a te szabályaidat, a te gondolataidat a hétköznapokban. Segíts meg, Úr Jézus, döntéshelyzetekben. Te lásd meg, amikor válaszra szorulunk, és segíts. Jöjj segítségünkre hamar, és mondd a te válaszaidat. Áld meg, édesatyánk, testvéreinket, akik betegek, szenvedők, magányosok, szegények. Imádkozunk, édesatyánk, azokért, akik tényleg valóban alig-alig tudják tengetni az életüket, és igazából nincsenek kilátásaik. Imádkozunk azokért, akik egész nap fagyoskodnak azért, hogy talán este egyszer begyújthassanak. Akiknek nincsenek terveik, és nincs reményük jobbra sem. Kérünk, édesatyánk, felelős vezetőinkért, hogy valóban tedd a szívükre azt a fajta felelősséget, ahogyan te látod őket, a szolgálatukat, és a mi népünk helyzetét. Köszönjük, hogy velünk vagy, Úr Jézus, és köszönjük, hogy most is hallottál bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek megáldó közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.